felvidéki magyarság helyzete, mint olyan, az egy létező és megoldatlan kérdés sok összefüggésében, és Szlovákia részéről talán mondjuk úgy, hogy egyelőre a diplomácia nyelvén szólva kevesebb a tapintat, mint két partneri viszonyban lévő ország részéről ez elvárható volna.
Üdvözlöm kedves nézőinket, új adással jelentkezik a Nagyító, a Ma Hét Média Család politikai háttérműsora. Vendégünk a stúdióban, ahogy azt már megszokhatták, Kollégh Zsolt, üdvözöllek.
Szervusz Krisztián, köszöntöm a kedves nézőket.
Történt kedden egy nagyon érdekes epizód ebben a korrupcióellenes harcban, amit előbb a Matovics és most már a Heger kormány is meghirdetett. Hivatalosan is meggyanúsították Peter Kazimírt, a Smer kormány egykori pénzügyminiszterét, és most a Szlovák Nemzeti Bank elnökét, tehát egy igen nagy halról van szó, hogy úgy mondjam. Repesgették már egy ideje, már felmerült az előző hetekben, hónapokban, hogy erre sor kerülhet, ugyanakkor azért elég nagy meglepetés lehet, hiszen a Nemzeti Bank elnöke az egy nemzetközileg elismert funkció, különböző Európai Uniós jogok védik, még csak le se lehet váltani. Hát elég nagy hal akadhatott, ha valóban igazak a vádak a korrupcióellenes nyomozók hálójában. Mit gondolsz?
Ilyen Kazimírnak mentelmi joga van, ráadásul tisztségéből kifolyólag, ezért az ő döntése lesz, ha lemond, és most már azért láthatóan politikai nyomás érkezik irányába. Maga az államfő is tett egy ilyen kijelentést, szerencsésebb volna, hogyha meglépné ezt. És hát a kormány részéről pedig nyilván ez egy támadási felület az erősödőben lévő Smer, illetőleg hát a HLSZSD irányába. És hát abból a szempontból talán a legérdekesebb Kazimír elleni gyanú, hogy ugye hát összefüggésbe hozható vele Peter Pellegrini, aki tulajdonképpen...
Hogyne. Az államtitkára volt Kazimír, mikor ő pénzügyminiszter volt, Pellegrini az egyik államtitkára volt.
Igen, és hát ugye nyilván Pellegrinire úgy tekintünk, mint a hivatalban lévő kormányfő kihívójára. Igen.
Az emberarcú Smeres.
Igen, és ebből adódóan ez egy komoly politikai következménnyel járó ügy is lehet. Nyilván a korrupcióellenes harc volt a legfőbb választási ígérete a mostani koalíciónak, és ebben a tekintetben összességében jobban teljesít, mint a járványellenes küzdelemben, legalábbis a társadalom megítélése szerint, de azt is látjuk, hogy ez a korrupcióellenes harc, ennek a sikere nem mutatkozik meg igazából a támogatottságán a kormánypártoknak. Viszont ha másik oldalról közelítjük, tehát ha az ellenzék vezető személyiségei gyanú alá esnek, vagy akár meg is vádolják őket, akkor ez egy teljesen más helyzetet teremt, átalakíthatja ugyanis a politikai esélyeket.
Csak a rendkedvért azért azt mondjuk el, hogy amikor Peter Kazimírt kinevezték a Nemzeti Bank éléről, minden pártfunkcióról lemondott, ő korábban volt a Smer SZD alelnöke is, most már hivatalosan semmilyen pártfunkciója nincs, de hát ennek erre teljesen nyilvánvaló.
Nyilván a funkciójából adódóan nem tölthet be pártisztséget, de korábbi elköteleződése teljesen egyértelmű, és ez így él a választók emlékezetében is, és a kormány részéről nyilván összekötik ilyen módon a Smer SZD-vel, és hát annak a korrupcióellenes föllépésnek a folytatása tulajdonképpen ez az ügy, ami a kormány rétorikája szerint a maffia ellenes harc befejezése, vagy hát továbbvitele. És igen?
Bocsáss meg, gondolod, hogy a választópolgárok is meghozzák ezt az azonosítást, vagy összemosást, hogy Kazimír az egyenlő Smer, illetve Pellegrini féle HLSZSD, tehát az, ami a Kazimír ügyből kifolyólag történik, meggyanúsították, az rossz fényt vet ezek szerint, és a politikai támogatottságában is megmutatkozik majd a Smer SZD-nek és a HLSZ-nak?
Ugye ez nyilván a politikai kommunikáció kérdése, mint sok minden más. Ha sikerül a kormánynak, leginkább az Olanónak úgy tálalni ezt az ügyet, hogy egyértelművé tegyék Kazimír egykori kapcsolatát a Smer SZD, illetőleg a HLSZSD, mint utódpárt irányába, akkor igen, és azt gondolom, hogy erre komoly esély van. Láthatóan a sajtó is az ügyet fölkapta, és vezető hírként tálalta. Ez eljutott azért a szélesebb nyilvánossághoz is, és a mai napig a korrupcióellenes üzenet az azért az megtalálja a választókat. Tehát igaz, hogy a járványkezelésben botladozott a kormány, és következetlen volt, és ez mutatkozik a támogatottságukon, és hát az előző heteknek ez a sokat emlegetett, kicsit abszurd rendőrháborúja is már-már azt a látszatot keltette, hogy nehezen folytatható a korrupcióellenes harc. De ez most egy újabb lapot nyit, és úgy érzem, hogy megint lehetőséget ad arra, hogy a kormány magához ragadja a témaválasztást, a tematizálást, kicsit magyartalan kifejezéssel, és igen, megint hátrányba kerülhet ilyen szempontból a kommunikációs versenyben az ellenzék, pedig, ez előbb erre akartam még kitérni egy fél mondat erejéig, jól láttuk, hogy az előző hónapokban a Smer SZD bizony átvette azért a politikai kommunikációban az elsőbséget, még a Hasz SZD-től is, eléggé passzívak voltak azért, de mindenképpen inkább Fico tematizált, mint a kormány oldal. Ez most egy újabb olyan ügy, amiben ez a visszajára fordul.
Engedj meg, hogy egy kicsit heckedvért ellent mondjak, vagy egy másik nézőpontból közelítsük meg a dolgot. Itt az elején említettük, hogy Peter Pellegrini is belekeveredett ebbe az ügybe, ez az elkasszaként
emlegetett.
Hát a sajtóban, akkor fogalmazunk így, a sajtóban már felmerült, és a sajtó már belekeverte ebbe az ominózus elkassza ügybe, ami ugye az azóta a rendőrséggel együttműködő, de jelenleg is előzetes letartóztatásban lévő Michal Szuchoba, IT nagyvállalkozó és Frantiseki Imrece, aki meg a pénzügyőrség vezetője volt akkoriban. Ő nevükhöz kapcsolódik ez a botrány, ugye az egész arról szól, hogy állítólag Pellegrini és állítólag Kazimír is elősegítette egy olyan törvény elfogadását a parlamentben, ami lehetővé tette volna ennek az elkassza rendszernek a bevezetését, amit mit ad Isten Szuchoba egyik IT cégétől vásárolt volna meg a kormány, illetve az állam. Nagyjából zanzásítva erről szól az ügy. Pénzek cseréltek gazdát, ha nem is Nokia-s dobozok, de pezsgős dobozok és aktatáskák és hasonlók. Mikor Pellegrinit belekeverte az a hát elsősorban a Gyennyíken és az Aktuality.sk cikkezett erről, hogy neki is részese lehetett, átment a kezei között az a pénzösszeg, ami gazdát cserélt, közvetítőként legalábbis mindenképp részese lehetett ennek a folyamatnak. Annak a párt támogatásán megmutatkozó visszhangja végül is nem volt.
Igen, most de hangsúlyoznám, hogy amennyiben már meggyanúsítják, és a vádhatóság elé kerül bármelyik korábbi vezetőpolitikus, akkor ez egy másik helyzet. Kazimír esetében is eddig csupán, ugye ez az ügy, ez annyiban nem új, hogy már korábban a sajtóban megjelentek ez a gyanú, de most már ez hivatalossá vált olyan értelemben, hogy elindul az eljárás. És ez egy új helyzet. Nyilván, hogyha jogállamban gondolkodunk, és remélem, hogy azért ez a helyzet, akkor a vádhatóságot megvárjuk, élünk azzal, ami minden vádlottat vagy meggyanúsítottat megillat az ártatlanság vélelmével. Új helyzetet teremt, hogyha egy gyanú már a vádhatóság részéről fogalmazódik meg. Egyelőre Pellegrini irányába ilyet nem látunk, de ezt nem tudjuk kizárni. Ezért is fogalmaztam úgy, hogyha ilyen fordulatot vesz az ügy, akkor az átrendezheti a politikai esélyeket. Találgatások benne kapcsán szerintem nem érdemes bocsátkozni, de az tény, hogy az ellenzéknek azért van ettől tartani valója, és az is látszik, hogy a kormány igyekszik azért ezt politikailag is majd meglovagolni. Fontos ennek kapcsán az, hogy a társadalom jogérzéke azért ne sérüljön, tehát ne legyen egy olyan benyomás, hogy a kormány valamilyen módon erőszakosan szeretné ezt kikényszeríteni.
Ezen nem vagyunk már túl, itt a rendőrháború epizódjait áttekintve talán keresztet vethetünk a jogérzékenységre.
De ez azért fontos, mert nyilván mártírt faragna az ellenzék, hogyha egy ilyen vád megfogalmazódna, akár Pellegrinivel, akár más politikai szereplővel, akár majd később Ficóval szemben, és akkor ez egy olyan helyzet lenne, amiben megint csak átértelmeződik a kérdés, ilyen hidegpolgárháborús viszonyrendszeré alakulna át, tehát az igazságot ebben már a társadalom nem találná, tulajdonképpen politikai oldalaktól függne az, hogy mit is gondolnak az ügyről. Tehát egyelőre azt gondolom, hogy ha komolyan bebizonyosodik, és kétséget kizáróan bebizonyosodik, egyik-másik ellenzéki vezető politikus érintettsége korrupciós ügyekben, az egy új helyzetet fog teremteni.
Uh-huh. És mivel járhat egy ilyen új helyzetnek a teremtése? Gondolt, hogy bele lehet bukni korrupcióba itt Szlovákiában? Hát jó, a választásokon látszott, a Fico kormánynak sikerül, de nem volt ez egy kivételes eset?
Ugye láttunk arra példát egy szomszédos országban, hogy a hivatalban lévő kormányfő kénytelen lemondani korrupciós ügyben, és azért Szlovákiában az előző hónapok, sőt másfél év történései igazolják, hogy bizony érinthetetlenek gondolt emberek is a rendőrség által el lettek fogva, vagy letartóztatva. Nem lehet ezt kizárni, és annyiban biztosan változna a helyzet, hogy a vezetői nélkül, Pellegrini vagy Fico nélkül az ellenzék egészen más esélyekkel indul, és ráadásul egy olyan bélyeggel, ami viszont már a saját szavazótáboruk előtt is azért megrendítő lehet.
Gondolod, hogy Fico tud profitálni ebből az egészből már olyan szinten, hogy a Pellegrinivel folytatott személyes versenyükben esetleg az élre ugorhat? Ha belegondolunk, akkor ugye, ahogy említettük, Pellegrini volt Kazimír államtitkára. Ha valaki érintett kettőjük közül inkább, az talán Pellegrini sem, mint Fico.
Hát ha a Lassz-SZD megrendül, a támogatottsága megrendül, akkor nyilvánvalóan a választói a Smer-SZD-hez találnak vissza. Egy ilyen folyamatot már látunk az előző hetekben, hónapokban. Ez leginkább azzal volt magyarázható, hogy Pellegrini passzív volt, nagyon sok ügyben óvatos maradt, tehát ugye nem szerette volna elveszíteni a most érkezett vagy frissen érkezett szavazóit. És Ficona sokkal bátrabban vállalt fel témákat, sokkal inkább megjelenítette az ellenzéki hangvételt, és ez sok korábbi a Lasszhoz átpártolt egy Smeres választóra hatással volt, és visszatalált Ficóékhoz.
Ha már a Fico bátorságáról beszélsz, hát egy kicsit furcsa átkötés lehet, de azért adja magát, ugye csütörtökön elvileg rendkívüli ülés lesz a parlamentben, már ha megjelenik elég képviselő ahhoz, hogy ezt megtartsák, ugye arról az ominózus héten kirobbant, hát botránynak nem lehetne nevezni, de egy ilyen felfújt történetnek mindenképp. Ez a Korcsok versus Szijjártó, a magyar állam állítólag földvásárlása törekszik Szlovákiában, ugye nézőink gondolom tisztában vannak az alapokkal, erről rengeteget írtunk, sokat foglalkoztunk a témával, és ha minden igaz, akkor csütörtökön összeül a parlament. Ficonak ez elég jól jött most talán, hiszen ennek ő az élére állhatott, ő kezdeményezte a rendkívüli ülés összehívását.
Ez a helyzet azért úgy érzem, annak dacára is megterheli a szlovák-magyar kapcsolatokat, hogy mindkét fél, hangsúlyozom, mindkét fél úgy tesz, mintha nem lenne különösebben változása korábbi jónak mondott, vagy talán úgy fogalmaztak, hogy soha korábban ilyen jónak nem mondott együttműködésben. Én azt gondolom, hogy azonban nem érdemes temetni a szlovák-magyar kapcsolatok jövőjét. A helyzet az, hogy geopolitikai kényszerben van mindkét állam, hogy a jószomszédi kapcsolatokat, vagy azon túlmutató partneri viszont megőrizzék. Volt ennek egy nagyon ékes bizonyítéka a héten. Az esztergomi híd, a Mária Valéria híd, a Párkányt Esztergommal összekötő Mária Valéria híd átadásának, vagy újra átadásának 20. évfordulóján találkozott Eduard Heger és Orbán Viktor. És mindkét kormányfő a beszédében erre próbált utalni, hogy a jószomszédi kapcsolat az érték, mindkét államnak érték. Igaz, hogy Orbán Viktor azért kikacsintott a közönsége felé, és azt mondta, hogy a szlovákok és magyarok rendkívül jól megértik egymást egészen addig, amíg nem kezdenek el beszélni, ami alatt azt kell értsük, hogy ugye a két nép valóban kultúrájában, szokásaiban, tehát még életmódjában is rendkívül hasonló, ám de a nyelv azért szétválaszt minket. És ez bizony vezet olykor, hát meg nem értéshez a két nép között, de azért a példák meg azt igazolják, hogy az előző évtized, ami arról szólt, hogy pragmatikus alapon próbálják közelíteni a két ország viszonyát, magyarán azokat a dolgokat keresik, amit összeköt, igen, ami összeköt, és nyilván ilyenkor érhet, hogy olyan benyomás az embert, hogy megfeledkezik a két ország olyan dolgokról, amik viszont létező és nyílt problémák, de azt gondolom, hogy rövid távú haszon származik abból, és tényleg a határ mindkét oldalán élőknek, hogyha nem a haragszomra áldott játssza a két ország, és épülnek a két országot összekötő hidak, ahogy az Ipoly folyón történik, vagy a két országot összekötő utak, hiszen az infrastruktúra fejlesztésében komoly adóssága volt a rendszerváltás utáni évtizedekben a két államnak, egészen példátlan, európai viszonylatban is példátlan, hogy két szomszédos ország között ennyire elhanyagolt lett volna a két országot összekötő infrastruktúra. Tehát van hova előrelépni, van hova fejlődni, és én azt gondolom, hogy ebből a szempontból értelmezhető az, hogy minden tekintetben közös cél megőrizni az államközi viszony azon a szinten, ahogy legalább már eljutottunk ebben a 10 évben. Persze mindenki érzi, mindenki tudja, szó sincs arról, hogy itt valamiféle közös bizalomon alapuló partneri kapcsolat lenne, ennek azért érzékeljük jeleit, de hogyha nem is próbáljuk építeni ezt a bizalmat, akkor nyilván nem is fog kialakulni. Hogy kinek van nagyobb felelősség az elmúlt hetek mondjuk így diplomáciai torzsalkodásaiban, ezt azért a kedves néző és olvasó bizonyára látja, hiszen nem magyar részről érkeznek a feszültségkeltő megnyilvánulások. Igaz, hogy akár a magyar házelnök megszólalását így is értelmezheti a szlovák sajtó, ők maguk ugye másra mutogatnak, amikor a diplomácia nyelvén keresik a konfliktus forrását. De azért tegyük hozzá, hogy a felvidéki magyarság helyzete, mint olyan, az egy létező és megoldatlan kérdés sok összefüggésében, és Szlovákia részéről talán mondjuk úgy, hogy egyelőre a diplomácia nyelvén szólva kevesebb a tapintat, mint két partneri viszonyban lévő ország részéről ez elvárható volna. Ám de én azt gondolom, hogy az ilyen diplomáciai kapcsolatokat is úgy kell felfogni, mint egy sakkjátszmát, és néha áldozatokat kell hozni, hogy a sakkjátékban is, hogy a parti vége jól alakuljon. Ilyen áldozatot láthattunk azt hiszem a héten a magyar kormány részéről, amikor ezt a sok vitát, Szlovákiában sok vitát kiváltott földvásárlási ügyet Magyarország a maga módján elengedte. Nyilván a továbblépés lehetőségét keresni kell ezen a területen is. Én azt gondolom, hogy Szlovákiával egyetértésben azért előre lehet lépni. Én azt hiszem, és ebben adhatnánk talán a nézőknek egy erős reményt a következő hetekre, hónapokra, amiről nem hallunk, ami a háttérben történik, a megegyezés, az majd az üdvünket szolgálja, amiről meg hallunk, az rendszerint a viták keresztüzébe kerül. Bízunk benne, hogy kevesebb szó fog esni a diplomácia szintjén a torzsalkodásokról.
Magyar-szlovák kapcsolatokról nyilván a V4 relációján kívül nem szabad, vagy nem lehet érdemben beszélni, és hát a V4-es államokban történtek azért az utóbbi hetekben érdekes dolgok, és akkor még így ötödikként, ugyan nem V4 tag, de Ausztria kapcsán is érdemes néhány szót ejtenünk a változásokról. Ugye Csehországban a hétvégén parlamenti választásokat tartottak, hát bizonyára nézőnk is tudják, Andrej Babis kikapott, úgy néz ki, hogy nem ő lesz a Csehország kormányfője, állítson bármit is arról, hogy Miloš Zeman köztársasági elnök őt kérte meg, ez kicsit olyan, mint a Szovjetunióban, hogy a halálos ágyán Lenin megbízta Sztálint, hogy ő irányítsa a pártot, egy kicsit Zeman szerencsére még nem tart itt, és nem is kívánjuk ezt neki, minden esetre elég furcsa kijelentés volt ez Babistól néhány nappal ezelőtt. És hát Ausztriában pedig, amit te is említetted, le kellett mondani korrupciós vádak miatt Sebastian Kurz kancellárnak, aki szintén nem hagyja abba politikai karrierjét, ha minden igaz frakcióvezetője lesz a pártjának, de hát új kormány, illetve bocsánat, új kancellárja van már Ausztriának, és hát új miniszterelnök jelöltje Csehországnak. Hogyan változtathatja meg ez a közép-európai erőviszonyokat? Ugye sok ellenzéki, magyar ellenzéki politikus már kicsit vágyvezérelt gondolkodással arról beszél, hogy Magyarország elszigetelődése nemhogy megkezdődött, hanem folytatódik is.
Nyugtával dicséred a napot, szokták erre mondani. Nem látjuk és nem tudjuk előre, hogy az osztrák kormány politikája hogyan fog változni. Van olyan remény, és azt gondolom, hogy ez reális remény, hogy az a egyébként azért nem teljesen konfliktusmentes, de talán több megértést tapasztaló viszony, ami volt Magyarország és Ausztria között a Kurz kabinet idején, az folytatódhat. Ezt arra alapozom, hogy gyakorlatilag a kormánykoalíció folytatja, igaz, hogy Kurz nélkül. Csehország esetében pedig azért várjuk meg, hogy a formálódó jobb-közép koalíció milyen politikát kíván folytatni. Azt se felejtsük azért el, hogy a Babis kormányban résztvevő szociáldemokraták nem voltak éppen barátjai az Orbán kormánynak, és hát a külügyminisztert éppen
ők adták. Vera Jourová, EU biztos is tőlük került ki.
Úgy, vagy akár a külügyminiszternek is voltak olyan megnyilvánulásai. Tehát a Babis kabinetnek sem volt egységes a hangvétel a közép-európai politikában. Azt gondolom, hogy várjunk ezzel, mielőtt egyértelműsítenénk, hogy Csehország elfordul a V4-től. Ilyenkor mindig érdemes arra is gondolni, hogy ahogy Szlovákiának, úgy Csehországnak is érdeke a közép-európai együttműködés, pusztán csak gazdasági megfontolásból is, meg hát azért politikailag is. A V4 az utóbbi években nem elhanyagolható súlyá, erőtényezővé vált az unión belül, és azért vannak olyan érdekek a közép-európai államok között, amelyek valóban összekötnek. Persze találunk konfliktusra okot, hát Csehország és Lengyelország egy lignit bányán képes úgy összeveszni, hogy haragszomrádot játszanak, akár kormányfő szinten sem hajlandók találkozni. Vagy hát a szlovák-magyar kapcsolatok érzékenységéről nem is érdemes beszélnünk. De ennek dacára is igaz az, ami viszont tény, hogy a migrációs kérdésben, vagy akár az Európai Unió társadalompolitikai vitáiban is, azért van egy közép-európai összhang, vagy legalábbis inkább hasonlóság, mint különbözőség. Mások még ezek a közép-európai társadalmak, jócskán, mint a nyugat-európai.
A lemaradás előnye, ahogy mondani
hát
szokták.
Bizonyos értelemben lemaradás, más szempontból meg előny. Szóval én azt gondolom, hogy azért még mindig több minden köt össze minket, mint ami szétválaszt, és az aktuál politika ezt megnehezítheti, de azért így ne ítélkezzünk előre, és valóban vágyvezérelt gondolkodásnak látnám, hogyha ennyire egyértelműen előre kijelentenénk, hogy milyen lesz a cseh-magyar együttműködés. Ez nyilvánvaló, hogy Orbán Viktor Babis mellett kampányolt, ez letagadhatatlan, de ez nem azt jelenti, hogy a politikában nincs másnap, és nem lehet a közös érdekeket megtalálni más partnerekkel is. Nyilván Magyarország erre majd a megfelelő módon megteszi a lépéseket. És az Ausztria felé már történtek is ilyen tapogatózó lépések, és nem egyértelműen elutasító az új osztrák kabinet, úgyhogy azért nem hiszem, hogy olyan drámai változásokra kellene számítanunk. Az azonban igaz, hogy a V4-et számos kihívás éri. Természetesen érdeke az sokszor a mag Európához tartozó államoknak, hogy megosszák a V4-et, és ezt az erőtényezőt, ami vált, azt gyöngítsék.
Maradva egy kicsit még Magyarországnál, múlt héten már nem jutott időnk a témára, és azóta csak még izgalmasabb lett a magyar előválasztási küzdelem, ki lesz az ellenzék, az Egyesült Ellenzék miniszterelnök jelöltje. Ugye ketten maradtak versenyben, Gyurcsány Ferencné Dobrev Klára és Márki-Zay Péter. Jelenleg is zajlik az előválasztás, most a hétvégén lesz, ha minden igaz. Az előválasztás második fordulója, most a hétvégén lesz vége. Javíts ki, ha tévedek, de azt hiszem igen.
Szokták mondani, hogy óvakodj a három nevű emberektől, ez így most a magyarországi sajtóban erősen fölkapott, hát akkor már a négy nevű emberekről, ahogy
hát,
Gyurcsány Ferencné, Dobrev Klára.
Hát ahogy Odüsszeusz leleményes volt, Agamemnon meg lónevelő az Odüsszeiában, hát akkor
eposzi,
a Dobrev Klára,
eposzi
Epitetum Ordansa, jól emlékszem a középiskolai
hát azért a díszítő, de na, a konstáns meg az állandó.
Figyelj, van akinek Gyurcsány Ferenc neve is díszítő, lehet van azért elég DK-s szavazó még Magyarországon, viccet félretéve zajlik az előválasztási küzdelem Dobrev Klára és Márki-Zay Péter között, ugye hát most egy ilyen szintén itt előbb ellenzéki toposzokat emlegettünk Magyarország elszigetelődése kapcsán, akkor egy másik ellenzéki toposz, hogy a Fidesznek az az érdeke, hogy Dobrev Klára nyerje az előválasztást, és ilyen egészen hülye híreket olvasni, hogy egy előválasztási helyiségben vagy szavazókörben megijedtek, mert azt hitték néhány fiatalról, hogy szervezett Fidelitasos csoport jön Dobrev Klárára szavazni. Egy szó mint száz. Valójában az a Fidesz érdeke, hogy Dobrev Klára induljon Orbán Viktorral szemben?
Nehezet kérdeztél. Őszintén szólva, olyannyira kaotikussá vált ez az előválasztási küzdelem. Nehéz megmondani, hogy milyen erők sorakoznak most föl a Dobrev Klára és Márki-Zay Péter mögött. Nehéz megbecsülni az erőviszonyokat. Előzetesen Dobrev Klárának lehetett volna nagyobb esélyt adni, annál is inkább, mert a párt támogatása, a pártok támogatása inkább mögötte mutatkozik. Ugye Karácsony Gergely visszalépett Márki-Zay javára, de azt látjuk, hogy a Párbeszéd még saját pártja sem állt be mögé, és nem is beszélve az MSZP-ről, ahonnan talán egy-egy politikus nyilatkozott támogatólag Márki-Zay Péter mellett, és inkább felsorakoztak Dobrev mögé. Na most ennek az előválasztásnak azért van egy tétje most, egyre inkább látjuk ezt a tétet, leváltják-e az ellenzéket Magyarországon, és első körben ez történhet. Márki-Zay Péter miniszterelnök jelöltsége az erről szólhat, vagy hát legalábbis üzenhet.
Igen, pontosan.
És elképzelhető egy ilyen forgatókönyv, hallani olyan híreket, hogy a budapesti szavazókörökben Márki-Zay Péter megy, nagyot megy. Ez is érdekes, hogy honnan lehet ezt ugyan tudni, mennyire tiszta egy választási
ahol előre
folyamat,
belenéznek
ahol,
a, igen, ahol, előre belenéznek
ahol lehet
a
részeredményeket tudni, de minden esetre ilyen pletykák vannak. Na most... Ez azért, ha a következő esélyeket, tehát már a igazi választás, az áprilisi választás esélyeit mérlegeli, akkor valóban úgy tűnhet, hogy Márki-Zay Péter egy nagyobb szavazóközeget tud megszólítani, tehát az nyilvánvaló, hogy kevésbé elutasítottad, mint Gyurcsány Ferencné Dobrev Klára, hogy így hangsúlyozik a nevét, és hiszem érthető is, hogy mitől van ez a széles elutasítottság. Az viszont kérdéses, hogy mennyire tudja felsorakoztatni ezt a nehezen összeformálódott ellenzéki egységet. Erre azért jelen állapotban Dobrev Klárának mégis nagyobb esélye van, hogy a baloldali, legalábbis a baloldali ellenzéket, a Jobbik szavazóit már igazából nem tudom hova tenni ebben a történetben, úgy tűnik, hogy felsorakoztak Dobrev mögé. Szóval nehéz erre egyértelműen válaszolni, hogy a Fidesz számára melyik lenne a lottó ötös a kettő közül. Igazság szerint úgy tűnik, hogy a Fidesz előzetesen Dobrev Klára jelöltségével inkább számolt, vagy még inkább Karácsonyéval, erre építette fel a
stop
kampányát.
Gyurcsány, stop Karácsony petíciót.
És hát nyilván egy új kihívással találkozik, hogyha Márki-Zay Péterrel kéne megmérkőznie Orbán Viktornak. Hozzáteszem azonban, hogy bár nagyobb szavazótábort tud elvileg megszólítani Márki-Zay Péter, mégiscsak mozgósítási verseny lesz áprilisban, és ebben
nincs
az esetben
pártja
azért,
tulajdonképpen.
Ebben az esetben, így van pontosan, ebben az esetben azért az ellenzék hátrányban lehet. Ha a Fidesz a párt szervezetein keresztül megszervezi, tehát mozgósítja a választókat, akkor én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy Márki-Zay Péter az esélyesebb Orbán Viktor leváltására.
Ha nagyon lebutítjuk a kérdést, akkor szó lehet itt arról, hogy érdeke lesz-e Gyurcsány Ferencnek és a DK-nak, akik a mozgósításban láttuk, hogy tényleg jók, és hát most az előválasztáson készült is egy valószínűleg egy jó eszköz volt arra, hogy készüljön egy ilyen választópolgári lista. Érdeke lesz-e Márki-Zay győzelme, és ezáltal az, hogy átveszi az ellenzék vezetését, illetve akkor már kormányoldal vezetését Márki-Zay, vagy Gyurcsány inkább még ellenzékből még egyszer nekifut?
Itt fontos megjegyezni, hogy ha Márki-Zay győz, ha Dobrev Klára győz, a DK már mindenképpen nyert. Ugyanis az előző választás előző fordulójában eldőlt, hogy hány egyéni körzetben indulnak a pártok jelöltjei, és a DK szerepelt itt a legjobban, abból a szempontból is, hogyha hozható, tehát a gyakorlatilag biztos befutó ellenzéki körzetekben többségében DK-s vagy nagy számban DK-s jelöltek vannak, és hiába zárkozik a Jobbik viszonylag sok egyéni jelöltel, sok olyan körzetben indulnak jobbikos jelöltek, ahol gyakorlatilag előre lefutott a meccs, és ezek ugye zömmelvidéki körzetek, ahol azért a Fidesz befutónak számít. Tehát a DK ilyen szempontból már mindenképpen győz, és azért ha a Fidesz választók szemével nézzük majd ezt az áprilisi meccset, akkor hiába lesz akár Márki-Zay a miniszterelnök jelölt, hogyha előre látható, hogy milyen erőviszonyok alakulnak ki az ellenzék, most még ellenzéki oldalon abban az esetben. És hát gyakorlatilag Gyurcsány Ferenc hátulról szépen majd kézzel tudja irányítani az addigra tényleg teljességgel elfoglalt ellenzéki tábort. Ez a forgatókönyv, amit felvázoltál, ez valós.
2 percünk van még a műsoridőben, de nagyon röviden térjünk még ki a Márki-Zay jelenségre. Azért ez egy viszonylag obskúrus figura volt, egy kiábrándult fideszes, akit igazából csak azok ismertek, akik követik, vagy szorosabban követik a magyar politikát. A Mindenki Magyarországa mozgalom az nem is párt, nem is
különösebben ismertek. Most már 4% környékére mérik.
4% környékére mérik már őket, de Márki-Zay Péteren kívül nagyon politikusát nem lehetne mondani, legfeljebb Lukácsi Katalint, aki egy kiábrándult KDNP-s, de szóval csupa ilyen arcon. Ott mi lehet a Márki-Zay jelenség kulcsa, mi lehet a népszerűségének a kulcsa úgy, hogy maga Márki-Zay Péter egy héttel ezelőtt arról beszélt egy videóban, hogy a Gyurcsány kormány idején volt ugyan korrupció, de Gyurcsány Ferenc harcolt a korrupció ellen, hiszen nem gyarapodott a vagyon a miniszterelnöki regnálása idején. Szó szerint ezt mondta egy videóban Márki-Zay.
Pontosan ezek a kijelentések a legveszélyesebbek arra az arcképre, amit igyekezett magáról felépíteni, hogy
pont
úgy tud kormányt váltani, hogy távolságot tud tartani a 2010 előtti pártokkal, miközben ez maga lehetetlen. Éppen azt vázoltuk föl, hogy a kormányzati támogatás, vagy a kormányzatának a hátterét, azt éppen ezek a pártok fogják adni.
Hát maga szavazó.
A jelenség mégis arra vezethető vissza, hogy létezik ellenzékváltó hangulat.
Ellenzékváltó hangulat? Bocsáss meg.
Pontosan, hiszen a baloldal választási kudarcai, ugye 2010 után folyamatosan kétharmaddal győzött a Fidesz, azért nem múlt el nyomtalanul, és bebizonyítja ennek az ellenzéknek az alkalmatlanságát, sok szempontból a csődjét. Tehát ezt a választók érzik. Az egy más kérdés, hogy a pártok tekintetében úgy gyakorlatilag eldőlt a helyzet, hogy az úgynevezett régi pártok leuralják továbbra is a történetet. Tehát hiába lesz, ismétlem némileg magamat, Márki-Zay miniszterelnök jelölt, abban az esetben, hogy ez a párt támogatása régi pártokból áll mögötte, tehát Gyurcsány háttérből fogja tudni irányítani. De mégis ez a jelenség él, és van ilyen várakozás a magyarországi választók körében. Az egy más kérdés, hogy szerintem ebben az esetben még az ellenzéket nem fog sikerülni leváltani, és ez inkább Orbán Viktor malmára hajtja a vizet, és bizony a Fidesz esélyeit növeli jövő áprilisban.
Jövő héten már tudni fogjuk, ki lesz az ellenzék miniszterelnök jelöltje jövő áprilisban, úgyhogy szerintem fogunk még beszélgetni, ha Dobrev Kláráról, Ha Márki-Zay Péterről, akkor Márki-Zay Péterről, de mára lejárt az adásidőnk. Zsolt, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, a nézőknek köszönjük szépen kitüntető figyelmüket, jövünk a jövő héten is, akkor Nagyító Extrával, tartsanak velünk, a viszontlátásra.